Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket szeretettel, mai riportunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, riporterünk is volt, Fodor Dani, köszöntelek szeretettel.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat és téged is, Ági.
Nagyon örültem, mikor Dani rám írt. Érdekel egy téma, ugyanis Dániában tölt most 2 hónapot, és hát természetesen az volt a válasz, hogy nagyon érdekel, ugyanis Dániát sokszor szoktam példaként mondani a diákjainknak, a diákmunkára, és hogy most éppen diákmunkavállalási időszak van, de hát ettől sokkal szélesebb és izgalmasabb dolgokról is fogunk többek között mesélni. Dani, hogy kerültél Dániába?
Hát elég hirtelen, ez a rövid válasz, mert az egyik ismerősöm megkeresett, hogy van lehetőség kimenni Dániába 2 hónapra dolgozni egy üvegházba, egy biofarmon. Konkrétan nekem több nem is kellett, mondtam, hogy nagyon szívesen, életemben nem jártam még arra, és kíváncsi vagyok, érdekel. Egyrészt az északi népek híresen kedvesek, és ez a részt is érdekelt. Nem mellesleg ugye bejárhatunk egy olyan területet, egy olyan országot, ahova nem könnyű kijutni, és még pénzt is kereshetünk vele.
Dániát talán egy kicsit kevéssé ismerjük. Én egy-két kedves ismerősömtől hallottam, hogy jellemző rájuk, hogy nagyon sok diákmunkás van, tehát egészen korántól kezdve már a fiatalok a tanulás mellett végeznek munkát. Mit tapasztaltál, hiszen most ennek az idényét éljük?
Igen, ott valahogy úgy van kiépítve az egész társadalom, hogy már gyerekkortól kezdve foglalkoztatják valamilyen szinten a fiatalokat.
Mit értünk ez alatt, hogy gyerekkortól?
8 éves kortól már dolgozhatnak a gyerekek. Dánia nagyon híresen környezetvédő ország, így az újrahasznosítása nagy hangsúlyt fektet. Ez azt is jelenti, hogy betétdíjas az összes műanyagflakon, az ásványvizes, az akármilyen dobozos italokat ugye a dobozt vissza lehet vinni, és ezért mind-mind pénzt fizetnek készpénzben a visszajuttatónak.
És akkor ezt csinálják gyerekek, ha jól értem.
Igen, a gyerekek túlnyomó részt ezzel foglalkoznak, a kisgyerekek, de láttam 10 éves újságkihordót is, illetve olyan kisgyereket, aki a kettőt összekapcsolta, és miközben vitte ki az újságot, szedte össze a dobozokat, ami nem túl sok van azért eldobálva Dániában.
Megnéztük itt a 2 statisztikát is, miközben készültünk a riporttal. Egyrészt azt Danitól tudom, hogy nagyon magas az életszínvonal, tehát a GDP nagyon magas, illetve hát nyilván a statisztikákból is tudjuk, tehát gazdag országról van szó, azért akarom hangsúlyozni, hogy nem azért kell a gyerekeknek dolgozni, mert muszáj, hanem azért, mert úgy gondolják a felnőttek, hogy ettől jobb tanító nincsen. És az oktatási eredményeket is megnéztük most, a PISA eredményeket, és az átlag fölött teljesítenek a dánok, tehát valahol ez a munka és a munka tanítása tök jól működik együtt. A nagyobbak mit csinálnak?
Ez is nagyon érdekes, mert élelmiszerboltokban az összesben körülbelül délután 2-ig dolgoznak a felnőtt teljes munkaidős dolgozók, és ez után pedig középiskolások vannak teljes felelősséggel, tehát ugyanúgy pénzt kezelve, vagy éppen szeszes italt kiadva, mint egy teljes értékű dolgozó. Ez azért is nagyon furcsa egy magyar szemnek. Itthon azt tudnám elképzelni, hogy lehet, hogy derogálna egy pénztárosi munka egy fiatalnak, ott pedig nem. Tehát ott teljesen természetes, valószínűleg azért, mert hogy gyerekkortól e felé terelik őket.
Diákmunkaszezon van, minden szülőt és minden diákot bíztatok arra, hogy feltétlenül vállaljon munkát. Most utána jártam, 15 éves kor fölött teljesen hivatalosan mehet dolgozni egy fiatal szünetben mindenképpen. A 16 év fölöttiek már tanulási időszak alatt is. Engem az lepett meg, amit mondtál, hogy tulajdonképpen itt a középiskolások délután 2-ig tart az oktatás, már eleve szerintem ez egy okos dőben is tulajdonképpen dolgoznak.
Ja, igen, tehát az nem szünetre vonatkozik, hanem minden átlagos hétköznapra, hogy az iskolában, ahogy hallottam, ez nem 100%-osan biztos forrás, de házi feladatot nincsen. Ott a házi feladat az, hogy a munkáját elvégzi rendesen, tehát 13:30-kor véget ér az iskola, és 14:00-től már dolgozhat.
Én teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy olyan nehéz ma motiválni a diákokat, mert egyáltalán nem érzik, hogy az élet milyen feladatokat kér tőlük. Én is azt tapasztalom, hogy a munkától jobb tanítómester nincsen. Úgyhogy hajrá, magyar oktatás, zárkózzunk fel, de hogyha nem, akkor a szülők, diákok, használjátok ki az időt, és menjetek el dolgozni, mert izgalmas, pénzt kerestek, és ettől jobb tanítómester nincsen önmagadról, a világról, az emberekről. A dánokról meséltél nekem, de ezt egy következő beszélgetés blogban fogod hosszabban elmondani, zene után visszatérünk, mert hogy nagyon-nagyon jó tapasztalatokat szereztél, hogy milyenek a dán emberek. Úgy érezted magad, mint Alice csoda országban.
Körülbelül.
Maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Fodor Danival, aki városunk szülötte és nemrégiben 2 hónapot töltött el Dániában egy biofarmon munkával. Nagyon izgalmas volt ez is. Maradjatok velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Fodor Danival. Nemrégiben egy hirtelen ötlettől vezérelve 2 hónapot töltöttél Dániában, egy biofarmon, megismerve a dán mentalitást, a dán embereket, az életet. Ugye az előző részben arról beszélgettünk, hogy már 8-10 éves kortól kezdve rendszeresen járnak dolgozni a gyerekek, diákok. Üvegeket gyűjtenek, visszaváltanak később. Ami engem lenyűgözött, azért mondom el, hát ha valamelyikötök lemaradt az előző részről, a középiskolások 1:30-kor befejezik a tanulást, nincs házi feladat, gondolom órán, úgy csinálják az órákat, hogy ott megtanulják, és utána dolgoznak teljes felelősséggel, egy csomó helyen, pénztárosként, stb. Nagyon helyesen a munka tanít. Beszélgettél, gondolom a lelkésznővel, hogy evangélikus, vagy megkerested az ottani evangélikus lelkésznőt. Beszélgettél erről, hogy a gyakorlatiasság egy szempont?
Kérdeztem, igen, hogy ez mióta rutin, és azt mondta, hogy ez már az ő idejében is így volt egy 30-35 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen tudatos, és nagyon jól kitalált és felépített rendszer, amiben ők működnek, és ugye ezáltal a gondolkodás is így generációról generációra tovább megy.
Hát az eredményeik mindenképpen igazolják, hiszen a PISA felmérésben magasan Magyarország fölött vannak, tehát a kevesebb elméleti tanulnivaló és sokkal több felelősségteli gyakorlati munka meghozza a gyümölcsét.
Ez egyértelműen látszott különben.
Ma Magyarországon is egyébként sokkal több diákmunka van, úgyhogy biztatom a diákokat, fiatalokat, szülőket, hogy vegyék igénybe, mert most már vannak diákmunkahelyek Magyarországon is. Dani, azt mondtad, hogy úgy érezted magad, mint Alice csoda országban. Első 2 hétben hívtad a szüleidet, hogy nem hiszed el, hogy mi van itt, mesélje.
Igen, minden beszélgetésünk azzal indult, hogy én nem hiszem el, hogy ilyen hely létezik a világon. Egyrészt, mert annyira csodálatos, tehát a természeti adottságai fantasztikusak, sokkal kékebb az ég, és sokkal zöldebb a fű. Másrészt pedig a dán mentalitásból, amit az első pillanattól kezdve leszűrtünk, ahogy leszálltunk a repülőről, az éjszakai buszon már beszélgetett velünk a sofőr, és nem éppen szidott, hogy lejárta a jegy, vagy nem tudom, hanem nagyon kedvesen érdeklődött, hogy honnan jöttünk, merre megyünk, akkor majd szól, hol kell leszállni. És ez egy ilyen kis keretes rendszer is volt, mert hogy amikor mentünk a repülőhöz, akkor pedig a rengeteg csomagunkat látva egy autós megállt, és megkérdezte, hogy elvihet-e minket az állomásra. Tehát itthon számomra ez majdnem elképzelhetetlen, ott meg teljesen hétköznapi.
Talán a legnagyobb kincs, nem a nemzeti vagyont. Még az oktatásban lévő plusz PISA pontokat sem irigylem tőlük, de ezt a fajta mentalitást, hogy a másik emberhez ilyen kedvesen.
És bizalommal.
Hogy foglalhatnád össze, hogy miket tapasztaltál? Mondtad nekem, hogy kedvesség, figyelem.
Nyitottság, mert mindig, amikor egy idegen kocsijában voltunk, mert nem egyszer történt ilyen, érdeklődött Magyarországról, a magyar kultúráról, rólunk, hogy mit keresünk ott, hogy kerültünk ki, hogy tetszik Dánia. Nagyon nyitottak és őszintén kedvesek, tehát nem azért mosolyog, mert muszáj, hanem véletlenül egy idegennel összetévedt a tekintetünk, akkor biztos, hogy egymásra mosolyogtunk, és ez mint magyarokra ránk is ránk ragadt ottként.
Ez azért is fog meg, mert valaki ismerősöm azt mondta, hogy azért hagyik Magyarországot, nem azért, mert a munka meg a stb., hanem egyszerűen nagyon nehéz neki ezt elviselni, hogy mindenki gondterhelt és feszült, és hogy nem mosolyognak az emberek, és hogy ő ebbe bele rokkan, annyira hiányzik neki. És hogy én, mert itt van Dánia, amelyik azért az éghajlata nem olyan jó, mint Magyarországnak, de mosolyognak az emberek, hogy lehetne ezt a fertőzést elkapni, Istenem.
Úgy érzem, hogy elkaptam, mert az első 2-3 napban Pesten nagyon mosolyogtam, aztán már kevésbé, mert furának éreztem, de ott meg ez volt az alap, a természetes.
Meséltél a házakról is, meg az utcákról. Ugye említettük, hogy Dániának elég magas a GDP-je, tehát jó módban élnek, gazdag országról van szó. Ennek ellenére ez nem tükröződik abban, ahogy élnek.
Hát egyáltalán nem. Úgy írtam le neked is, hogy ilyen manóházakban laknak, nagyon alacsony belmagasságú házak, általában kétszintű házakról van szó. Alul egy ilyen közös tér, egy étkező, egy konyha, egy nappali talán, és fönt pedig az alvó rész. De nagyjából úgy tudjátok elképzelni, mint egy víkendházat, vagy egy kunfehértói nyaralót akkora méretben. Tehát egy ilyen kicsi méretű házak, és nem tükröződik a vagyon.
Szóval nem kell arany csokoládét folyató szökőkút.
Hát olyat nem láttam.
És 200 négyzetméter egy embernek.
Az sem, viszont majdnem minden udvarban volt egy üvegház, ahol a család saját magának termelte meg akár a fűszernövényeket, akár a zöldségeket.
Említetted azt is, hogy nem az ilyen holt vagyonba fektetik a pénzt, hanem nagyon nagy az udvar. Tehát a pici házhoz nagy udvar társul, ahogy mondtad.
Igen.
Illetve, hogy kirándulnak, lemennek a tengerhez, vagy egyáltalán kirándulnak. Tehát a természetben vannak sokan.
Természet közelségét a házuk is tükrözi ezt, mert majdnem minden fal üvegből van, ahol csak lehet, és olyan kiülős tereket csinálnak az udvaron, hogy ugye azért a szél néha elég erősen fúj, de egy ilyen elkerített, üvegezett, kiülős részt csinálnak.
A fotókon, amiket mutattál, meglepett, hogy nincsenek függönyök. Be lehet látni a lakásokban, mi lehet ennek az ok.
Kedves barátom, aki engem kiinvitált, azt mondta, hogy már annyira nem érdekli őket egymás élete, hogy tudják, hogy nem befogni.
Tehát nem pletykálni akarnak arról, hogy...
akarnak, és nem érdekli a másikat, hogy mit csinálsz. Egyszerűen nincs mit rejtegetni.
Milyen érdekes ez, és milyen jó.
De persze el kell mondani, bocsánat, hogy ennek ugye hagyománya is van, mert régen ellenőrizték ezt, hogy a családi élet rendben működik-e, akkor leszedették a függönyöket, és azóta ez már csak egy hagyomány, meg hát tényleg nem érdekli őket.
Most már nincs mit rejtegetni.
Igen.
Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk. Dániáról, az ott tapasztalt élményekről mesél nekünk Fodor Dani. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Fodor Danival. Dániáról mesél nekünk, hiszen 2 hónapot töltött egy biofarmon. Ugye itt komoly szervező munkád volt, és úgy mondtad, hogy ki is kapcsolódtál, hogy végre fizikai munka egy biofarmon. Azt is említetted, hogy Dánia az hagyományosan nagyon híres a természetközeli életformáról, a zöld értékekről. Szóval mit csináltál ezen a biofarmon?
Elsősorban zöldségekkel és fűszernövényekkel foglalkoztunk, ezeket csomagoltuk minden nap, illetve amit kicsomagoltunk, azt vissza is kellett ültetni. Ezt így elég nehéz elképzelni, mert 20 üvegház volt összekapcsolva mindenféle irányba, tehát egy professzionális, mondjuk úgy multi nagyságú cégnél voltunk. Mind Dániát, mind Svédországot látta el, legalábbis bizonyos üzleteket, akár metélőhagymával, metélőpetrezselyemmel, salátával, de nagyon különleges wasabi rukkolával, tehát ilyen nagyon izgalmas dolgokat is megismertem, az ehető virágokat is például, és hát egy profi csapatban, profi körülmények között, akár robotokkal, akár manuálisan ültetve, nagyon izgalmas helyen voltunk, és csodálatosan szép helyen, ahogy a nap éppen állt, mindig más színeket láttunk az üvegházban, úgyhogy nagyon varázslatos helynek tartom.
Meleg volt, azt mondtad, nekem egy kedves rokonom, sajnos már meg is halt, ő nagyon sokat dolgozott üvegházban, azért nagyon gyilkos meleg van egyébként.
Mi május végén végeztünk, tehát az iszonyatosan nagyon meleget kikerültük, de azért így azért elég sokat sütött minket a nap, és elég nagy volt a páratartalom.
Vegyszereket mennyire használtak, vagy nem használtak?
Nem használtak
egyáltalán.
Vegyszereket. 2 különböző területet reláttunk rá legalábbis, az egyik a rendes biokertészet, a másik pedig az öko, ahol tényleg szerves trágyával trágyázták a kisebb növényeket is.
Most kicsit megfogtál, mi a különbség a bio és az öko?
Hát a bionál ott a táptalaj az csak egy sima földnek tűnt számomra, amiben vegyszer nincs. Az ökonál ott pedig szerves marhatrágyával még felturbozzák.
Gazdagították a talajt.
Igen.
Értem. Az előzőkben meséltél, hogy milyen egyszerű házakban élnek, és hogy mennyire nem holt vagyonra költik a pénzt, ami azért Dánia nem egy szegény ország. Nagyon érdekes volt, amit a városokról meséltél. Viszonylag szellősen építkeznek, talán kisebbek a települések. Mesélj egy kicsit erről.
A települések jóval nagyobb alapterületűek, de kisebb létszámúak. Mi is egy kisvárosban éltünk, ami már összenőtt a szomszéddal. Tehát a lényeg, hogy nagyon szellős terek vannak, és nagy távolságok, mert a térképen még annó megnéztük, hogy hú, de közel lesz a tenger, hát nem volt közel. Gyalog egy óra séta volt minimum.
Emeletes házaik, akkor ilyen csenek is?
Hát annyiban emeletes, hogy van felső szint, ahol aludni szoktak. Úgy olyan nagy emeletes házat nem. Olyat láttam, olyan áttetős, ilyen parasztházhoz hasonlító manóház, ahol ilyen elválasztott rész volt, és nem volt emelet.
Mi lehet az oka aznak, hogy ennyire nyugodtak és kedvesek voltak? Beszélgettél-e erről helybeliekkel? És egyébként tudtak-e kommunikálni, tehát angolul, kik tudtak, kik nem tudtak? Gondolom, te dánul nem tanultál meg két hónap alatt.
Hát szívem minden őszinteségével mondom, hogy egy dán szót sem tudok helyesen kimondani, mert amikor megkérdeztem, hogy akkor ezt hogy kell mondani, akkor a dán kollega azt mondta, hogy harapd el az elejét, a közepét és a végét. Nem tudom elmondani, hogy hogy beszélnek, nagyon furcsán. Néha német, néha angol szavakat hallottunk ki, de alapvetően mindenki beszél angolul, tehát a munkavégzés ezt nagyban elősegítette, hogy de nem is csak az, a hétköznapi életet is, hogy a boltban egy 80 éves néni hozzánk szólt, így mondtuk, hogy bocsánat, de nem tudunk dánul, rögtön átváltott angolra, és ez teljesen hétköznapi volt és természetes. Hozzáteszem, mi Koppenhágától nem voltunk olyan nagyon messze, 25 kilométerre, és azért azt mesélték, hogy a másik szigeten ott például nem nagyon beszélnek angolul.
Értem. Szóval visszatérve a kedvességre, szerinted mitől?
Hát biztos, hogy hozzátesz az is, hogy anyagi bizonytalanság nincs az életükben, illetve az, hogy nem foglalkoznak a másik életével, hanem
tehát nem pletykálkodnak.
Igen, gondolom, mármint, hogy ez csak egy feltételezés részemről, de abból kiindulva, amit láttunk, ez teljesen el is képzelhető.
Nem irigykednek a másikra, hiszen anyagi javakat, hogy mondtad, a leggazdagabbaknak is ez az egyszerű, úgymond manóházak, tehát igen, egy nagyon egyszerű házakban igen élnek.
Illetve elégedettek az életükkel, tehát gondolom az, hogy közel van a tenger, olyan helyekre tudnak nagyon könnyen eljutni, ami tényleg az Andersen-mesékben van, csak hogy autentikus legyek. Egyszerűen boldog emberek, látszik rajtuk, és ugye Európa egyik legboldogabb nemzetéről is beszélünk.
Erről van felmérés és statisztika?
Komolyan? Igen.
Ezt nem tudtam.
Ők és a finnek szoktak
az élen járni.
Igen.
Hú, hát ennek feltétlen utána kell járni, ez annyira izgat engem, hogy mik lehetnek ennek az összetevői, hogy ilyen elégedettek. Pusztán a pénz biztos, hogy nem elég.
Nem.
Kell hozzá ez a fajta, lagomnak hívják ezt a filozófiát, hogy a kevés elég, és annak tudjunk örülni.
Igen. Azt talán még gondolom, hogy ahogy ugye mondtam, hogy elég következetesen gondolkodnak a társadalomban, összehangolva az oktatási rendszert, a diákmunkát, a nem tudom mit, azt gondolom, hogy másban is ez van, ezt látták már a szülőktől, nagyszülőktől, hogy az nem kerül semmibe, hogy odalépek valakihez, aki látom, hogy mondjuk segítségre szorul, nem várom meg, még segítséget kér, hanem odalépek és segítek neki. Talán még dobok egy mosolyt is, és akkor minden más.
És az az érdekes a segítségben, hogy nagyon sokszor annak esik a legjobban, aki adja.
Igen.
Bármilyen furcsa. Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk. Fudó Danival beszélgetünk tovább Dániáról.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Fodor Danival, aki Dániában járt két hónapig, méghozzá biofarmon dolgozott, és éppen most mondja nekem, hogy alig várta már a kapor ültetés közben, hogy itt ülhessen a stúdióban és mesélhessen, mert annyi izgalmas élményt élt át, úgyhogy ha lemaradtatok a riport elejéről, feltétlenül hallgassátok meg az Önindító magazinban az ismétlést, ott akárhányszor visszahallgathatjátok. Elképesztően tanulságos mindaz, amit elmondasz. Én mondanám azt, hogy irigy vagyok Dániára, de ez magyar szokás, tehát nem irigy vagyok, hanem elképesztően örülnék, hogyha egy néhány dolgot át tudnánk venni ezekből a jó, egészséges mentalitásból, hiszen ugye a statisztika szerint is a legboldogabb nemzet, amit te átéltél.
Így van.
Mondtad, hogy kicsit elkapott ez a pozitív fertőzés az ott dolgozókat.
Igen, a Biofarmon, ahol voltunk, ott általában a vezetők voltak dánok, különben lengyelekkel, erdélyi magyarokkal, magyarokkal és románokkal is dolgoztunk együtt, de nagyjából mindenkit megfertőzött ez a
pozitív szemlélet,
így van. Az előbb viszont nem jutott eszembe, de szerintem fontos elmondani, hogy talán ehhez a kiegyensúlyozottsághoz az étrend is hozzájárul. Ezt azért is gondolom így, mert amíg itthon bemegyünk egy boltba, akkor nagyjából hús hússal, chips után kólával.
Torta?
Torta, cukor, nem tudom. Na, az ott megfizethetetlenül drága egy magyar pénztárcás embernek. Viszont ott a boltokban rengeteg salátaöntet van, tehát itt elképzelhetetlen, hogy annyi legyen, és annyi saláta is, annyi zöldség is. Alapvetően salátát esznek salátával. Mi olyan salátát vágtunk a bioházban, amit konkrétan vittek ki, snack gyanánt csomagoltuk mi már el, és a metró megállókban lévő boltnál azt vették meg, azt ették, nem a chipset, vagy az akármilyen egészségtelen ételt. Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból is mondhatom ezt, mert...
Változtattál az étrendeden, ezt még nem árultuk el.
Igen, kicsit muszájból, kicsit akarattal, mert igyekeztem zöldségekre átállni. Egyrészt, mert minden nap hazavihettünk valamit az üvegházból, másrészt pedig azért, mert a húsok, a sajt, az akármilyen cukros dolog, az, ahogy mondtam, nem feltétlenül megfizethető ott. Én 2 hónapig úgy éltem, hogy csak akciós termékekből, de én azt gondolom, hogy magamhoz képest nagyon visszafogottan.
Fogytál 10 kilót, vagy legalábbis szemre mennyit?
Hát 15-öt.
15-öt, azt a mennyit.
De ebben benne volt a fizikai munka is, tehát nem szakadtunk meg, csak sokszor emeltünk keveset.
Igen. Mondtad, hogy sokkal energetizáltabbnak is érzed magad.
Igen.
Tehát, hogy eszel azért húst, amit nem eszel. Most sem?
Most sem, az rizs, krumpli, kenyér.
Értem, nagyjából. Tehát egy ilyen kicsit paleolitos, sok-sok zöldséggel.
Zöldség, hát igen, hogyha az ember zöldségekkel dolgozik egész nap, akkor én nem az a típus voltam, hogy fú, akkor már munka után ne is lássam, hanem megkívántam, és akkor igen, azt tettem utána inkább. Megszerettem például a metélő petrezselymet, meg a metélő kaprot, amit előtte el se tudtam volna képzelni, mondjuk.
Egyébként nagyon érdekes, Botka Lóra nevét is említenem kell, vittem versenyre őket, és chipsz helyett a nagymama sóskát küldött a gyereknek. Uh-huh. És annyira meglepődtem, és ott körbe kínált bennünket, és fantasztikus finom volt, és egyszerűen éreztük, hogy feltöltődünk energiával. De én azt látom rajtad is, olyan energetikus vagy.
Hát úgy is érzem magam, és ez most kétoldalú, mert egyrészt, amit beviszek a testemben, az is úgy mond egészségesebb, illetve a szememen keresztül rengeteget töltöttem kint.
Hát ezek az élmények. Merre jártál, merre kirándultál? Ugye gondolom a Biofarm munka mellett azért eljutottál más városokba is.
Igen, hál' Istennek. Szombaton még dolgoztunk, délután elmentünk, és vasárnap estig általában nem volt munka, kivéve húsvét vasárnap, mert akkor dolgozni kellett a megrendelések száma miatt. De ahogy mondtam, voltam Koppenhágában, ott nagyon sok mindent bejártunk, Roskildében, illetve az egyik hétvégén átmentünk Svédországba. Ugye egy híd köti össze a két országot, ami csodálatos, arról akit érdekel, nagyon szívesen mutatok videót is, mert ilyet nagyon ritkán lát az ember, és Malmöben töltöttünk el egy napot mondjuk.
Svédországról nem ennyire pozitív tapasztalataid voltak már, ami a kedvességet és odafigyelést illeti az emberek részéről, mesélj erről.
Hát lehet, hogy ezt indokolatlanul érzem így, de egyrészt leszálltunk a buszról, és nekem az egész város már, hogy mondjam, szemetesebb volt. Tehát nem figyeltek oda annyira, mint mondjuk Dániában, illetve nem tudom megindokolni. Nekem még a levegő is más volt ott. Uh-huh. Jobban hasonlítottak a színek az itthonihoz, tehát nem volt annyira más világ, mint Dánia.
Lehet, hogy ott is hosszabb időt kell eltöltened. És
lehet,
akkor,
Dani, de nem fogok.
Fel vagy kérve pedig. Szóval Dánia színes volt, kedvesek voltak. Mikor még vissza legközelebb?
Hát várnak vissza. Úgyhogy majd kiderül.
Mondjuk azért az 50 fokos meleg az üvegházban, mondtad, hogy azért a végén már vágytál haza.
Igen, mindenképpen ezt el kell mondanom.
Hát aki szellemi foglalkozást űz, ugye téged ismernek itt, hogy színház, dráma, vendéglátás, turizmus, tehát egy nagyon komplex szellemi életet is élsz. Innen fogjuk folytatni, Ugye Dani evangélikus és hívő fiatalember, és hogy milyen tapasztalatai vannak a dán vallásossággal, hittel kapcsolatban, erről fogom faggatni a következő részben. Maradjatok velünk, Fodor Danival beszélgetünk Dániáról.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Sziasztok, köszöntünk benneteket nagy szeretettel, és Fodor Danival beszélgetünk tovább Dániáról. Két hónapot töltöttél kint, ugye jól ismernek téged itthon, és tudják, hogy evangélikus hívő fiatalember vagy. Milyen a dánoknak a hitbeli élete?
Őszintén egyszer jutottam el Isten tiszteletre, utána már nagyon szándékom se volt, mert hogy nem nagyon értettem konkrétan semmit, de a lelkésznővel azért még egyszer-kétszer beszéltünk. Nekem nagyon megdöbbentő volt az, hogy az átlag életkor ott egy Isten tiszteleten mondjuk 35 év.
Hihetetlen.
És nem azért, mert tele van gyerekekkel, hanem mert az én korosztályom járt túlnyomó részt, ahogy láttam. És egy olyan kisvárosban, ahol voltam, két luteránus templom is volt, és mind a kettő megtelt. Tehát mind a kettő megtelt, 9-kor az egyik, 11-kor a másik.
Ez mit jelent?
110 fő? 110 fő, egy kisvárosban, tehát igen, nagyon igen. Kisvárosban.
Ez nagyon komoly. Mennyire vallásosak a dánok? Mennyire volt rálátásod akár a beszélgetés kapcsán?
Azt gondolom, hogy a nemzeti ünnepeik is tükrözik azt, hogy vallásosak, mert egyik nap csak jött a főnökünk, hogy holnap akkor rövid nap lesz, mi meg nem tudtuk, hogy miért, és mondta, hogy hát ez egy dán nemzeti ünnep, a nagy imádság napja. Tehát ezek ilyen beépített dolgok, és szerintem teljesen bele is épül az emberekbe is ez. Úgyhogy azt gondolom, hogy vallásos nép, és nagyon szép templomaik vannak.
Milyenek a templomaik?
Hát két végletet mondok. Az egyik egy több mint 1000 éves templom volt, ahol voltam, ahol az Isten tiszteleten részt tudtam venni. A másik pedig körülbelül 10 éve épült, és egy teljesen modern, hasonló, mint a halasi baptista templom, talán még modernebb annál is, egy ilyen nagyon furcsa építészeti remek mű, különben nagyon szép.
Milyenek a luteránus templomok? Egyébként a maga luteránus vallással sem mindenki van tisztában.
Hát lényegében ugye ez az evangélikus vallás. Az a templom, ahol én voltam, az mindenképpen különböző, mert hogy régi, tehát ott azért elég cirombás volt még minden.
Festés belül?
Festés, igen. Jellemzően a dánkék és a dánpiros színeket használták belül is. Illetve ami számomra volt furcsa, hogy a liturgia nagyjából megegyezik a magyar liturgiával, viszont nem a Bach-féle korálénekeket énekelték, mert annyira büszkék a saját zeneszerzőikre, hogy azt használták, és fantasztikus volt az is.
Említetted, hogy maga a temető és a templom közelében van, ez mennyire jellemző?
Ez egy szokás, tehát ott jellemzően a templom kertben, ott temető van.
És mondtad, hogy ez neked tulajdonképpen szimpatikus szokás.
Igen, ezt mondtam a lelkésznőnek, hogy ez nekem azt jelenti, hogy ott vagyok otthon, vagy nem tudom, és ez egy olyan szimpatikus.
Igen. Így is, úgy is.
Igen, ez egy szimpatikus vonás.
Dani, nagyon szépen köszönjük ezeket az élményeket, nagyon fel vagy töltődve, energikus, kívánunk nagyon szép napokat itthon, és kérjük, fertőz meg bennünket ezzel az örömmel és kedvességgel, amit Dániában tapasztaltál, amennyire bírod.
Próbálkozom. Köszönöm én is a lehetőséget.
Fodor Danit hallottátok, aki Dániáról és a két hónapos sok-sok élményéről mesélt nekünk. Ha lemaradtatok az elejéről, feltétlen hallgassátok meg, már csak azért is, mert nyári szünet kezdődik, diák munkaidőszak van, és a dánok híresek arról, hogy már 8-10 éves kortól kezdve mindenkinek persze megfelelő munkát, de dolgoznak a diákok, mert nagyon hasznos és izgalmas. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, maradjatok továbbra is itt a Halas Rádióban. Sziasztok!